Adventi beszélgetés. Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operai énekesnővel, a Halhatatlanok társulatának örökös tagjával, Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a telefonnál Miklósa Erikát. Isten hozott, Erika!
Köszönöm, és én is üdvözlök mindenkit.
Én nem találtam rá semmiféle anyagot, hogy jártál már a rádió stúdióban, vagy ilyesmi?
Nem.
Hát ez
még
szóval...
nem.
Na, akkor most mindjárt egy ilyen adventi beszélgetéssel indítunk, de tekintettel arra, hogy ezek szerint akkor nagyobb beszélgetés veled még nem történt, lehet, hogy egy kicsit az adventi kört bővíteni fogjuk, és akkor mindjárt én magam részéről annyival kezdeném a mondókámat, amit kigondoltam rólad, amióta ismerlek, amióta figyelemmel követem a pályádat, hogy ugye a te hangszín az koloratúr szoprám. És én ebből az egészből... annyit vettem le, hogy te úgy, ahogy vagy egy koloratúra vagy. Most elhagyva a szopránt, mert az egész lényed egy színes, egy lüktető, egy nagyon-nagyon sokoldalú valaki, úgyhogy kolorból ezt értelmeztem le, és azt szeretném, hogyha bemutatnád magad egy kicsit, mert biztosan mindenki tudja, hogy sportoló voltál, operaénekesnő lettél, de te hogy mutatnád be magad a Mária Rádió hallgatóinak?
Ez most így hirtelen nagyon nehéz, mert egyrészt nagyon nehezen beszélek magamról, még azt is nehezen viselem, a mások beszélnek rólam, mert valahogy én ennek az én létezésemnek nem tartok nagy jelentőséget, tehát hogy most hú, ilyen, nem tudom, beszélni kéne rólam, szóval most zavarban is vagyok, de talán, hogyha magamról valamit kellene mutatni, akkor kitartó, szívós, szorgalmas, szeretetteljes, valami ilyesmiket mondanék. És hát pont nem olyan régen nyártunk egy ilyen régiség, ilyen ószeresnél, inkább azt mondanám, egy ilyen régi vágású embernél, és hát ott egyszer csak úgy rám nézett, és akkor azt mondta, hogy hát én most jövök rá, hogy maga kicsoda, hát maga az a jótékony énekesnő. És akkor úgy a férjemre így egymásra néztünk, teljesen ledöbbentünk, hogy ilyet még nem mondtak rám soha, hogy a jótékonykodó énekesnő, de valahogy annyira jól esett, hogy ezt mondta, mert ebben minden benne volt. Tehát nem ismert engem ez az ember, nem nagyon hallott engem énekelni, de ezt tudta rólam, hogy én vagyok a jótékonykodó énekesnő, és azt hiszem, hogy ennél pontosabb, szebb dolgot nem is mondhattak volna rólam, mert ez magába foglal mindent. Tehát azt, amit én magamról is gondolok, hogy szeretem az embereket, hogy nagyon lojális, empatikus vagyok, hogy a segítő szándék vezérel minden egyes cselekedetemben. Tehát többnyire a közösséget helyezem előtérbe, és aztán magamat. És ez tényleg így is van, tehát hogy az ember már így a B oldalon már nem nagyon ömleng magáról felesleges dolgokat. Szóval úgy nekem ez úgy bennem maradt, és úgy jól esett ez a jótékonykodó énekes. Mert ez olyan volt, mint a Teréz anyu, vagy nem tudom, egy kalkuttai Teréz. Hát sajnos, vagy nem tudom, nem vagyok ilyen hihetetlen magasztos, de azért biztos, hogy tehát közel ilyesmit jelentett nekem ez a mondat.
Lehet, hogy én itt a bevezetőben mindent elmondtam róla, de a jótékonykodást azt nem, pedig tökéletesen igaza volt ennek a kereskedőnek, mert ez is egy nagyon-nagyon fontos része, ahogy a szeretet is nagyon-nagyon fontos része az életednek, és akkor egyúttal a másik, ami veled kapcsolatban nagyon fontos tudnivaló, ugye a szeretet, és a másik oldalon pedig a bátorság, és a bátorságot azért mondom, mert pontosan a minap hallottam egy előadást az örökbefogadásokkal kapcsolatban, és ott azt mondták a gyámügyes kollégák, akik ezt a műsort tartották, hogy kettő dolog fontos, a szeretet és a bátorság. Úgyhogy még mielőtt az adventi dolgokra rátérnénk, az örökbefogadásról, ha mondanál néhány szót.
Az örökbefogadáshoz, ez a bátorság fel eszembe se jutott, mert annyira természetes számomra az örökbefogadás. Tehát maga az egész tény. Tehát, hogy én például sokkal természetesebbnek tartom, mint egy lombik programot végigcsinálni. Tehát valahogy ez annyira távol került ez az örökbefogadás az emberiségtől, az emberektől, holott azért, ha visszagondolunk az idők folyamán jóval régebben, az egy teljesen természetes dolog volt, hogyha valaki árván maradt, akkor azt valaki más felnevelte. Tehát abból nem csináltak ilyen nagy ügyet, hanem az egy az élet természetes folyásába beletartozott. És biztos, hogy az én életemben ez a természetesség azért van ezzel kapcsolatban is, mert azért a mi családunkban ez egy ilyen, ha nem is az örökbefogadás, mert úgy nem fogadtunk örökbe senkit a macskákon, kutyákon kívül, kisállatokon kívül, de az, hogy az én nagymamám nevelőszülő volt, hogy úgy több gyerekkel nőttem, hogy maga az a tény, hogy minden gyereknek joga van családban felnőni, valahogy ez egy ilyen normális és elfogadott dolog volt az én családomban, tehát én ettől úgy nem idegenkedtem, és valahogy úgy pontosan az érzékenységemet is jól jelzi ez, hogy bennem van ez az erős, annyira erős empatikus készség, hogy mástól született gyermeket is fel tudok nevelni, vagy fel tudnék nevelni. Persze ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye abban az esetben, hogyha újszülöttről van szó, mint a mi esetünkben, az mindenért természetesebb, hiszen én nevelem föl, vagy mi neveljük föl, mi építjük föl az ő kis jellemét, vagy legalábbis mi segítjük hozzá, hogy a legjobbat hozza ki magából. Most már ugye 6,5 éves a kislányunk, és hát mondhatom azt, hogy ha magunkról mondhatunk ilyet, hogy eddig azért jól haladtunk, pedig nagyon sokszor voltak kétségeink, de a visszaigazolások akár így kívülről, szakemberektől, családtól, az mind-mind azt jelzi, hogy jól csináltuk, amit csináltunk, de azért biztos, hogy merőben más a helyzet, amikor egy nagyobb gyermeket fogad az ember a családjába, és hát ott sokkal több feladat van, és nehezebb, tehát itt én még nem tartok, bár nagyon szeretnék második gyermeket is örökbe fogadni, tehát erről nem tudok még beszélni, csak úgy elképzeléseim vannak, de megvan hozzá a szándékunk, a bátorságunk, ahogy te is mondtad az elején, hogy belevágjunk, vagy próbálkozzunk. Abban természetesen sokkal könnyebb a helyzetünk egy örökbefogadásnál, hogy ott azért egy csomó mindent, tehát amilyen elképzeléseid vannak, hogy milyen típusú gyerek, milyen egészségi állapotú gyerek, milyen származású gyerek, mert ezt is megkérdezik. Milyen korú gyerek, tehát behatárolhatja az ember úgy körülbelül, hogy mi az, amit el tud fogadni. És mondjuk ez egy korrekt dolog szerintem, mert még amikor az embernek születik egy vérszerinti gyermeke, ott csomó lutri van, de visszatérve, szóval, hogy ez az örökbefogadás szerintem, tehát nem lehet eleget beszélni róla. Tudom mondani, hogy nagyon sokat kell beszélni róla, hogy újra úgy kerüljön az emberek fejébe, szívébe, hogy ha lehetősége van egy családnak, egy házaspárnak, akár ha nincs gyerekük, akár ha már kirepültek a nagyobb gyermekek, hogy belevágjon ilyesmibe, ez egy nagyon szép dolog. Egyrészt egy életet ment meg, másrészt meg az ő saját életét is még jobban színesítheti, kiteljesítheti. Úgyhogy én csak biztatni tudom az embereket, meg akárki, aki fölhív ezzel kapcsolatban, mert nagyon sokan művész kollégák, akik így próbálkoztak örökbefogadással, vagy elkezdték, szerettek volna. Tehát, hogy én nagyon sok emberre szántam az időt ezzel a témával kapcsolatban, mert megéri, meg kell róla beszélni.
És hát így, hogy Biborkát örökbefogadtátok, ahogy értelmezem őt még egész kicsiként, teljes család. A hagyományaink azt mondják, hogy teljes család az gyerekkel számít teljes családnak, és említetted, hogy Biborka most már 6,5 éves, akkor szerintem iskolás.
Igen, bizony.
Akkor újabb élethelyzet, mert akkor végigcsináltátok bölcsi, óvi, és akkor a suli megint egy újabb élethelyzet, és akkor talán az adventi részt most már ide be is emelném, hiszen az iskolákban szoktak ilyen adventi programokat szervezni, és akkor oda menni kell, mert ugye a gyerek elvárja, hogy apa, anya ott legyenek, és te, aki ilyen nagyon elfoglalt vagy, hogy vágsz ebbe bele, hogy tudsz erre felkészülni a rengeteg feladat és fellépés, és jótékonykodás között?
Hát most erről nagyon nehéz beszélni, hogy tudunk, mert gyakorlatilag most éppen megint ott tartunk, hogy az iskolában nem mehet be felnőtt, tehát csak a gyermeket engedik be, és fertőtlenítésre meg minden gyakorlatilag ilyen hermetikusan elzárva. Na, szóval ezek a programok úgy nehezen valósulnak meg most így.
Speciális helyzetek vannak, úgyhogy inkább azt kérdezném, hogy a régebbi adventi időszakok milyen emléked van? Talán a saját gyerekkorodból először, és aztán utána, mint anyukaként.
Ó, hát nekünk a mi családunkban nagyon szép hagyományok voltak. Egyrészt mi katolikus család vagyunk, és nekünk ezek a katolikus hittel kapcsolatos ünnepek is nagyon fontosak. Férjem családjánál is, ők svábok, de minisztrált a férjem. Tehát hogy a mindennapi életünkben a hit az egy nagyon fontos szerepet játszik, így ezek az ünnepek is, és a karácsonyra ráhangolódás az mindig egy ilyen az valahogy a leges legfontosabb ünnep volt az évben, és ezt szerintem kell is, mert ugye mindig ez az ősz, a tél beköszönte, az annyira melankolikussá teszi az embert, meg néha depresszívvé, szóval hogy azért is jó az adventi időszak, mert így az embernek a szívébe egy kis melegség jön, talán a családot is jobban összehozza ilyenkor, a szélesebb családot is ez az időszak, a barátokat, ahogy mi a mai napig is azért ennek nagyon nagy szerepet tulajdonítunk, és hát ez a kislányunk életében is fontos természetesen, hiszen ezt látja. Úgyhogy nekünk ráadásul van egy ilyen, mi úgy hívjuk, hogy házi atyánk, mert egy nagyon, nagyon jó barátunk, egy katolikus atyapap, ő az, aki ezeket a házszenteléseket, a kereszteléseket, minket is ő adott össze, Barta Tibi atya, és polgárdiból. És hát ugye ő is sokszor vendégünk, meg hát elmegyünk Fülére, Polgárdiba, a miséjére. Ebben az időszakban is megpróbálunk, hogyha nincs természetesen bezárva a templom, bár online is szokott misét tartani, és hát feldíszítjük a házat, feldíszítjük az udvart, sokat beszélgetünk, egy csomó közös programot csinálunk, és akkor ez így szűk családi körben, bővebb családi körben is, hát baráti körben is azért ugye ez mindig megvan. Aztán például, ami még így a gyerekkoromból, és így mára úgy máig megmaradt, mindig gyerekre száll ez a dolog, hogy felkészülünk valami kis műsorral 24-ére. Tehát a szentestére. Mindig a gyerekeknek a feladata volt, hogy versikékkel, vagy akár egy ilyen kis jelenettel. Szóval mindenféle ilyen kis programokat találunk ki, és hát ezt nagyon élvezi mindenki, felnőttek gyerekek. Valaki még felnőttként is beáll. Úgyhogy aztán arról nem is beszél, bocsánat, hogy ugrálok a programok között, de hát az ilyen betlehemes játékok, például azt is úgy próbáljuk megismertetni Bibivel, mutattunk már neki ilyet, hát én is ugye csomót szerepeltem, tavaly előtt is csináltam egy ilyen betlehemes anyagot Novák Péter barátommal, és akkor ilyenkor elviszem a Bibit, hogy ezt lássa, hogy a régi hagyományokat őrizve, az ő kis lelkébe, szívébe is beleköltözzön, és ő is tovább vigye ezeket a családi hagyományokat. Úgyhogy nekünk ez egy nagyon fontos időszak, az összetartozást, a családot, a hitünket abszolút erősíti.
Amit még szeretnék kérdezni lévén, hogy Biborka kislány és a kislányok szeretnek szépeket csinálni, sütni, főzni, tenni, venni. Beszoktad őt vonni? Vagy most már van akkor, hogy be tudod őt vonni minden ilyen feladatban, mint adventi koszorús, főzés, sütés, ilyesmi?
Minden. Hát ugye most ráadásul van egy ilyen kis baráti köre, még az óviból, ugye ugyanoda jár iskolába, óvodába is, tehát egy épületben van ilyen szomszéd faluba, és hát ugye barátnők megmaradtak, kis barátnők, és akkor mindig ebben az időszakban van, az egyik anyukánál szoktunk mézes kalácsot sütni, és akkor ott az összes gyerek csinálja. De mi is itthon, de őt már pár hónapos kora óta bevontam, mert a magamra kötöztem egy ilyen kenguru hordozóba, és akkor annyira emlékszem, hogy szerintem még nem volt egy éves, de hogy így próbálta a fakanalat megfogni és keverni ott a fogót, tehát sose felejtem el ezt a képet, és hát ő mindig ott akartak, most is, tehát most is ott sertepettél. Természetesen egy aggódó anyuka, hogy nehogy valami forró rá essen, vagy magára döntsön, de hát nagyon ügyes kislány, sokkal ügyesebb, mint én. Úgyhogy ő neki ezek a dolgok is nagyon fontosak, hogy együtt csináljunk dolgokat, és nagyon kreatív. Úgyhogy ez persze, ez benne van az életünkben. És hát egy csomó tök faragástól kezdve, tehát az őszi programok, akkor most sajnos nem tudott elmenni, pedig ő is készített, az iskolában volt ilyen lámpás vonulás, ilyen mártonnapi lámpás vonulás, és akkor csináltak dulcos üvegből, vagy befőttes üvegből ilyen kis lámpásokat dróttal, megfestették az üveget, és akkor abba rakták a mécsest. Szóval ezt megcsinált, aztán végül is ezt itthon tettük meg, mert akkor éppen megbetegedett rendet, egy kicsit megfázott, aztán most ugye egy kicsit taknyosan se lehet menni az iskolába, úgyhogy pont itthon maradt, de itthon bepótoltuk, egy kis lámpásával világíthatott.
Akkor a család szempontjából nagyon gazdag az adventi tevésvevés, tüsténkedés Bibivel együtt. Fellépések szempontjából válasz-e ilyenkor? Jó, tudom, a Covid most mindent fölülír, de ettől függetlenül, ha esetleg lehetőség van ilyesmire, van már előjegyzésed adventre?
Mindig vállalok, persze, van. Hát általában ilyenkor én ilyen jótékony dolgokat szoktam vállalni, tehát hogy vagy valamilyen, vagy templomért, vagy valamilyen kis közösségért megy egy koncert, és akkor ilyeneket vállalok. Meg van egy esemény, amit 11 éve alapítottunk Székesfehérváron polgármester úrral, Csertalkovics Andrással, és ez egy olyan jótékonysági esemény, amihez tartozik egy adventi jótékony futás, és akkor ugye mindig minden évben más a cél, amiért gyűjtünk, és hát ezt például imádom, mert itt a gyerekek is jönnek erre a futásra, a városi futásra, és akkor így beadják a kis 100 forintjukat, amit a kis persei dolja, az 500 forintjukat, mert ugye itt az adomány, a minimális adomány gyerekeknek 100 forint, a felnőtteknek 500 forint, és akkor ezekkor hozzák a kis zsebpénzüket, és sose felejtem, mert volt egy kisfiú, aki mondta, hogy nekem 700 forintom van, és azon mind odaadom.
Édesem.
Nagyon aranyos volt tényleg, szóval, hogy inkább ilyen jótékony eseményeket vállalok, mert hát sok helyen kell a segítség, és hát többnyire arra is figyelek, hogy ezek jó részt olyan helyek legyenek, amelyek kis helyek, ahova nem kerül olyan nagy figyelem, de nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy figyeljenek rájuk, hogy valami megmozduljon, történjen valami. Tehát kell a segítség, nem ilyen hangzatos, nagy reklámos dolog, többnyire azokat vállalom.
Önként el is lezártuk a kört, mert jótékony énekesnővel indultunk, és a riport vége is a jótékonykodásról és a jótékonyságról szól, úgyhogy így zártuk le ezt a kört, de nem zártuk le a beszélgetést, Erika, mert ugye jól láttam én, hogy nem láttam a nevedet még a Mária Rádió vendégei között, úgyhogy itt most a Mária Rádió hallgatói előtt szeretnék egy ígéretet kapni tőled, hogy egyszer egy hosszabb beszélgetésre és már személyesen a stúdióban is vendégül láthatunk, ugye?
Természetesen, minden további nélkül.
Oké, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Miklós Erikának, és lezárásképpen én szeretnék tőled valamit, zenét beadni, viszont azt, hogy mi legyen az, azt kérdezem.
Hát én javasolnék, van egy olyan dalom, amely nagyon sok embernek sokat jelent, és ezt körmeletekkor szokták énekelni többnyire, de egyébként annak idején a háborúban fogolyba esett katonákért énekelték az itthon maradottak, és ez a fogolyének, a fogolydal. Én ezt szeretném küldeni az embereknek.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést Miklós Erikának, és búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Perczel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnővel, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjával Perczel Éva beszélgetett.